Erős várami Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a heti igénkkel, Jeremiás próféta könyve 17. rész 14. verséből. Gyógyíts meg engem, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. És a mondat vége ez, csak téged dicsérlek. Legyen ez valóban mindegyikünk imádsága az Úrhoz, hogy az életünk gyógyuljon.
Ó, segíj, hogy életemet, Uram, néked szenteljem, minden cselekedetemet, kedved szerint rendeljem, nyújts erőt a Jézusért, hogy meggyőzzek testet s vért, félve minden bűnt kerüljen, s érdemedért üdvözöljen.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Néped üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden, mert csodatevő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. Néped üdvözítője, te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szent Léleknek, az egyörök és Szentnek.
Jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem szeretett parancsodról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és ember szerető irgalmaddal újjáteremtve, vezess szolgáló szeretetben az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten megkönyörült rajtunk, és ha a világosságban járunk, Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között.
Dicsőség a magasságban, ha béke legyen a világban, mindenhol az embernek, irgalmas Isten báránya, Szent Háromság dicsérő.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, kérünk, ne emlékezzél meg arról, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit te kezdtél el bennünk. És mert szolgálatodra hívtál el minket, add, hogy elhívatásunkhoz méltóan éljünk az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kijelölt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levele 4. részében, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt hallottátok, és úgy kaptatok tanítást ő benne, ahogyan az valóság Jézusban. Vessétek le tehát a régi embert, amely a megtévesztő kívánságoktól megromlott előbbi életmódja miatt. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Levetve a hazugságot, mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, se helyet ne adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 12. részében, a 9. verstől a 14. versig a következőképpen. Onnan eltávozva bement a zsinagógájukba Jézus, ahol volt egy sorvadt kezű ember. Megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emelhessenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha van egy juha, és az verembe esik szombaton, meg nem fogja és ki nem húzza? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és rendbe jött a keze, ugyanolyan ép lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Eddig a kijelölt szentige. Kedves gyülekezet, ennek a vasárnapnak az összefoglaló igei témája így hangzik, járjunk elhivatásunkhoz méltóan munkába. De messze nem arról van szó csupán, hogy munka és pihenés milyen felfogásban kell, hogy legyen a keresztény ember életében, milyen szabályai vannak ennek talán, hanem arról van szó, hogy mindez elhivatásunk fényébe kerüljön oda. Mire hív az Isten? Mi az, ami az ember számára Isten különleges szándéka? Ami megkülönbözteti az embert a juhtól is például, és minden más teremtménytől. Az, hogy Isten az embert a vele való közösségre szánta és teremtette. Persze az ember kiesett az Istennel való közösségből. Hogy a helyére kerüljön, és az ember életében minden a helyére kerüljön, ahhoz az Istennel való közösségbe kell visszakerülni. Milyen csodálatos a Jézus Krisztusban hívők számára arról olvasni, például az 1. Korintusi levél 1. fejezetében, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. De téged elhívhatott-e már erre? Foganatossá lett-e az ő elhívása? Pontosítom a kérdést. Hiszen ott van az ő elhívása a keresztségbe, arra hívott el, hogy Jézus Krisztus által az ő gyermeke legyél. De valóban az vagy? És mit jelent számodra az, amit általánosan így neveznek az emberek, hogy vallásosság? Mert itt ebben az igében nem csupán arról van szó, hogy mit szabad tenni egy zsidó embernek, hisz gondoljunk bele az eredeti helyzetben, róluk van szó, mit szabad tenni szombaton és mit nem, hogy kell végezni a munkát, és mi az, ami szombaton nem végezhető. Nem csak általánosabban a munka és a pihenés kérdéseiről van szó, ismétlem, hanem az igazi hit és a hamis vallásosság irtózatos különbségéről. Az irtózatos az utóbbira értendő. A hamis vallásosságra, ami az ember énközpontúságából fakad. És amiben az ember úgy vallásoskodik, hogy nem érti az Isten szándékait. És azt gondolja, hogy Isten tiszteletként végez valamit, aminek semmi köze Isten akaratához. De hát önmagából kiindulva, az ember csak így tudja félreérteni még Istennek a legvilágosabb rendelkezéseit, parancsait is. És nem érti az Isten lényegi szándékát, hogy magához akar visszavezetni. Amikor Isten Izrael népének a szombatot adta, jelül adta. Mégpedig annak jeléül, hogy Isten vissza akarja vezetni az embert a vele való békességbe, az Isten békességébe, az Isten nyugalmába. Két dolgot olvasunk a szombat kapcsán a 10 parancsolatnak két helyen megtalálható szövegében. Az egyik a teremtésre való utalás. Amikor Isten azt mondja Izraelnek, hogy 6 napon át végez minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek sabbátja, nyugalomnapja, semmi dolgot ne tégy azon. És sorolja, hogy nem csak te, hanem családod tagja, és őt még a jövevény sem. Akkor az indoklás először arról szól, hogy Isten megnyugodott az ő teremtő munkája után, mert minden készen volt, és minden igen jó volt. És ebbe akarja visszavezetni a tőle elszakadt embert. A másik Mózes 5. könyvében a szombattal kapcsolatban, hogy arra emlékezteti Isten őket, micsoda rettenetes robot, rettenetes szolgaság volt a sorsuk, atyáik sorsa Egyiptomban, és Isten kiszabadította őket onnan. Isten meg akarja szabadítani az embert, hogy szabad szívvel szolgálhassunk neki. No hát azok a vallásos, buzgó emberek, akik ott árgus szemmel figyelték Jézust, azok ebből nem értettek meg semmit. Rajongtak a szombatért, és minél pontosabban be akarták azt tartani. De hát ide jut az ember a maga vallásosságával, amikor nem érti Isten szándékait. Szabályra halmoz. És aztán még bonyolultabb szabályok jönnek. Az egyes esetekre vonatkozóan. Egyébként arról is tudunk, hogy a rabbinista zsidóság később az Úr Jézusnak az itt hallható szavai miatt később már nem tartotta megengedhetőnek azt sem, hogy a verembe esett juhot szombaton kihúzza a gazdája, hanem csak azért teltett valamit, hogy a verembe esett juh ott ne pusztuljon. Aztán majd másnap lehetett kihúzni. Hát nem erről van szó. Nem szabályrendszerek betartását várja tőlünk az Isten. A szívünket akarja a magáénak. És teljes félreértése Isten szándékának, és annak, hogy hogyan lehet vele kapcsolatunk, amikor mi énközpontúan valamit teljesíteni akarunk, és azt gondoljuk, hogy ezzel igazolhatjuk magunkat Isten előtt. És még méltánylást is várhatunk tőle. Ez nem Isten tisztelet, ez a bűnös énnek a maga körülforgása és tisztelete. Hát épp ebből akar megszabadítani Isten. A gyógyítást is munkának tekintették, meg azt is az aratás munkájának az előbbi történetben, az ige szakaszunk előtt olvashatunk róla, amikor a tanítványok keresztül menve a vetéseken néhány kalászt letéptek, kimorzsolták és megették. A gyógyítás kapcsán pedig még ilyen szabályokat is fölállítottak ebben a vakbuzgó vallásosságban, hogyha valakinek fáj a foga és ecetet vesz rá a szájába, akkor mit szabad csinálnia az ecettel? Miután megforgatta a fájós fogán, ha kiköpi, azt nem szabad szombaton, mert az gyógyítás. Ha lenyeli, azt szabad, mert az étkezés. Hát tragikomikus, nem? De aztán semmi komikusság nem marad akkor, amikor látjuk ezeknél az embereknél, hogy elvakultságukban azt teljesen helyén valónak tartják az Istentől rendelt nyugalom napján, hogy Jézus ellen tanácskozzanak, és arról tanácskozzanak, hogy hogy kellene őt eltenni láb alól. A gyógyítás az tilos, mint munka. De Isten szándékait nem értve, az Isten fia ellen tanácskozni gyilkos indulattal a szabad. Milyen kificamodott vallásosság ez. Párhuzamosan leírja Márk evangélista és Lukács evangélista is ezt a történetet, és nekem különösen megrendítő Márk evangéliumában az a részlet, hogy mikor ők fölteszik a kérdésüket, szabad-e gyógyítani, aztán az Úr Jézus helyreigazítja magát a kérdést is, hogy arról van szó, hogy szabad-e jót tenni, vagy rosszat tenni, életet, lelket megmenteni, vagy elveszíteni. akkor Márk evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus elnézte őket haraggal, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Reánk hogyan tekint vajon ő az élő Úr most? Reád talán nem ugyanígy kell tekintenie? Haraggal, de sajnálva a szíved keménysége miatt, mert még mindig önigazoló, teljesíteni akaró, bár teljesítményben a farizeusokétól messze elmaradó vallásosságodban bízol, ahelyett, hogy igazán Jézusra hallgatnál már. Olyan megrendítő nekem az evangéliumi szövegben az is, amikor azt olvassuk, hogy Jézus bement az ő zsinagógájukba. Igen, arra a helyre, amit az ember már a saját vallásos produkcióinak a helyévé tett. Az Isten imádata helyett. Az ő zsinagógájuk. Félelmetes, ha esetleg arra kell gondolnunk, hogy ilyen értelemben a mi templomunk ez a templom is, ahol a magunk vallásosságát űzzük különféle nézetek szerint. És nem az Isten tisztelete történik, de amit az ember a maga vallásos produkciói helyévé szentségtelenített, azon a helyen az Úr Jézus megjelenik az Isten igényével, az Isten szándékával. És ez szabadítás, ez megmentés, ez az élet gyógyítása. Ennek a sorva száradkező embernek az életében azt is jelentette, hogy újra tudjon majd dolgozni. Csalétekül állították oda ezt az embert a vakbuzgó farizeusok. Az ember nem is tudta, hogy mire akarják őt használni, hogy na, gyere, legyél itt most a zsinagógába. Erre kell gondolnunk. Azért kellett ott lenni a farizeusok szándéka szerint, hogy vádolhassák Jézust, de Isten szándéka szerint egész másért kellett ott lennie. Azért, hogy Jézus megszabadítsa. Azért, hogy igazi hit támadjon a szívében ennek az embernek. Mert ez a gyógyulás, az életünk gyógyulása, ha igazi hit támad a szívünkben, a hamis vallásosság helyett. Hogyan támad az igazi hit? Mint itt is, mindig. Jézus Krisztus szavából támad. Jézus szól. És az ember szívében egyszerre csak, a rászorult, nyomorult ember szívében, aki ebben a nyomorultságában kitárja a szívét valahogy önkéntelenül Jézusnak. Bizalom támad, hit támad. Jézus azt mondja, hogy nyújtsd ki a kezedet. Hát ennek az embernek éppen az a baj, hogy nem tudja mozdítani a kezét. Lóg, bénán. Ha nem Jézus mondaná, és nem úgy, ahogy az Úr Jézus mondja ezt, akkor az ember azt mondaná, hát ez egy gonosz tréfa, sorvadkezű, szárazkezű embernek azt mondaná, hogy nyújtsd ki a kezedet. De ahogy Jézus mondja, úgy nem gonosz tréfa, hanem hitre indító evangélium, örömhír, nyújtsd ki a kezedet. És itt mutatkozik meg az igazi hit. Ez az ember Jézus szavára hiszi, hogy lehetségessé válik a lehetetlen. És mindig újra ezt látjuk az igében, az evangéliumi történetekben. Az Úr Jézus szavára lehetségessé válik a lehetetlen. Nem az, amiről az ember ábrándozik, hanem az, amit az Úr ad neki felhatalmazásként, ajándékként, lehetőségként. Amikor a bénának azt mondja, megbocsáttattak a te bűneid, és aztán kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Hát az volt a baja, hogy csak feküdni tudott. És egyszerre Jézus szavára, mert hit támad a szívében, hitáltal engedelmeskedik Jézus szavának, lehetségessé válik a lehetetlen. Vagy Péternek menni a vizen, addig, amíg Jézusra figyel, csak addig. De lehetségessé válik a lehetetlen. Hát ez az igazi hit. ennek a származás történetét Pál apostol így foglalja össze a római levelében. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Jézus Krisztus szól hozzád, és egyszerre csak ébredhet a bizalom a szívedben, ha kitárod a szívedet előtte, nyomorúságodban. Kitárod a szívedet Jézus előtt, ébredhet benne a hit, hogy számomra is van bűnbocsánat, igen, Jézus Krisztustól, az ő véréért, az ő áldozatáért, számomra is adatik az Isten békessége, nekem is van szabadulás, és lehetségessé válik az, ami nekem lehetetlen. Lehetségessé válik szabadulni ördögi kényszerek alól, az alkoholizmus kényszeréből, szenvedélyek kényszeréből, játékszenvedélyből is például, és mindenféle másból lehetségessé válik szabadulni a paráznaságnak a belső feszítő tüzétől és gondolataitól és fantáziájától, és aztán annak a további szörnyű hatalmától lehetséges. Nem nekem, hanem Jézus Krisztusnak, és így nekem mégis az Úr Jézus szava által. Az igazi hit, az az Úr Jézusnak való hit. Ő szól, és a szavából bizalom ébred a szívemben. És elhiszem, hogy neki lehetséges, még velem is, az, ami különben lehetetlen. A sorvadkezőnek kinyújtani a kezét, a rabnak szabadulni, hogy aztán minden a helyére kerüljön az Istennel való közösségben. Munka és pihenés egyaránt, és a munkám, a legegyszerűbb hétköznapi dolgok is az örökké valóság fényébe kerüljenek, úgy, ahogy a feltámadás fejezet végén ír, az első korintusi levelében Pál apostol erről, hogy legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrba. Más helyen ezt írja, ugyancsak az első korintusi levélben írja Pál. Akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Látjátok a leghétköznapibb dolgok is. Vagy a rabszolgáknak, kiszolgáltatott helyzetükben is, a hívő rabszolgáknak, hogy amit végeztek, úgy tegyétek, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. És akármit szóltok, vagy cselekeztek, mindent az Úr Jézus nevében, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Nekünk lehetetlen, neked is, meg nekem is. De az Úr Jézus Krisztusnak még velem is, még bennem is lehetséges. Az igazi hit, az a hit, amellyel Jézus szava bizalmat ébreszt bennem, és én rábízom magam. És azt tudom vallani, dicsőség neked, hű Jézuson. Mindennél többet adsz, tudván tudom. Megosztod velem szent életed. Örökre légy enyém, s én tied. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, a te szavadat várjuk, és köszönjük, hogy szavad elérhet itt ezen a helyen is. Könyörülj rajtunk, hogy hamis vallásosságból hozzád találjunk mind. Ne ellened szegülő gondolataink és szándékaink legyenek önigazolásunkban, hanem nyomorúságunkban kitárva a szívünket előtted, higgyünk neked. Köszönjük, hogy szólsz, és a te szavadból támad az igazi hit, bizalom, hála, engedelmesség. És lehet veled megszentelt a munkánk, a pihenésünk, a küszködésünk, minden. Akár ébren vagyunk, akár aluszunk, veled együtt élhetünk, és téged várhatunk. Erre segíts el, Uram, még sokakat köztünk is, és másutt is. Könyörgünk azokért, akikre a veszedelem szakadt rá ott Ajka környékén. Köszönjük azokat, akik megmenekülhettek. Hadd kapjanak segítséget, nem csak külsőt, hanem lelki segítséget is. Könyörülj sokakon, akik vergődnek szerte a világon, nyugtalanságban, teher alatt, hogy higgyenek benned, és életük legyen. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.
jó volt hallanunk az óvodások énekeit. Ezek az énekek oly egyszerűen, oly gyermekien a lényegről szólnak. Mit jelent hinni Jézusba? A jó pásztorhoz tartozni, követni őt. A keresztségben erre hív el az Isten. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek titeket, amikor gyülekezetébe jöttetek ezekkel a gyermekekkel, hogy számukra a keresztség áldását kérjétek. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát először. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik. Engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket. Mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, és őrizze meg bejövetelüket és kimenetelüket, mostantól fogva mind örökké. Amen. Jézus Krisztus Urunk, mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tanítványait az evangélium hirdetésére, kiküldve szélese világba, ezt is mondta Urunk. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Íme ezek az igék mutatják nekünk, mire szánta Urunk a keresztséget. Arról van benne szó, hogy Jézus Krisztusért az üdvösség részesei legyünk. Hit által, erre hív el az Isten. Gyermekeinket is üdvözítő szeretetébe akarja magához vonni és fogadni. Ezért hálás örömmel keresztelhetjük meg ezeket a gyermekeket is, hogy Jézus Krisztuséi legyenek. De Krisztus Urunk szavai szerint világos, hogy a keresztség csak hitáltal visz üdvösségre. Ezért a keresztény szülők és keresztszülők feladata, felelőssége, hogy elsegítsék gyermekeiket a Jézus Krisztusban való hitre. Neveljék őket Isten parancsolatai szerint, ébresszék bennük a hitet, a Krisztusról szóló bizonságtétel és mindennapi hívő életük által. Megtanítsák az Úrtól tanult imádságra is őket, és bevezessék a hívők közösségébe, az egyházba. Ez a feladat vár rátok is, kedves szülők és keresztszülők. Éppen ezért vegyétek szívetekre, elsősorban ti, de mi az egész gyülekezet is azt az igét, amelyet erre az alkalomra a keresztelési igehirdetés alapigéjeként választhattam. Megírva találjuk pedig az Ószövetségben a Királyok első könyve 8. részének 61. verse első felében fennállva hallgassa meg az egész gyülekezet, kérem. Így szól az ige, legyen a szívetek teljesen Istenünké az Úré. Amen. Azok a testvérek, akik naponként olvassák a Bibliaolvasó útmutatót, fölfigyelhettek rá, hogy a mai napnak az Ószövetségi igéje ez. Salamon király a templom szentelési imádsága után az Izrael népének elhangzó áldást zárja ezzel a mondattal. Mert csak úgy lehet áldott az életük. Isten jóságos szándékai csak úgy lehetnek foganatossá az életükben, ha a szívük egészen, teljesen, mindenestül az Úré. Az Ószövetség népe számára és egyáltalán a héber nyelvnek a szóhasználata szerint, amikor a szívünkről van szó, akkor nem csupán az érzelmekre kell gondolni. Mi magyarok hajlamosak vagyunk ezt inkább az érzelmekre érteni csupán. Nem csak az érzelmekről van szó. És nem is csak arról a szervezetünkben dobogó szervről, amely a vért pumpálja, hogy éljünk ebben a biológiai életben, hanem a szív szavát arra használják a héber nyelvben, hogy a lényünk centrumát, a bensőnk központját fejezzék ki vele. Ki vagy te ott belül, ember? Mi van a lényed centrumában, ott legbelül, az életed középpontjában? És éppen ezért a szívedből kiindulóan mi határoz meg mindent? A szíved az te magad vagy, aki vagy ott legbelül. Kié a szíved? Olyan rettenetes, hogy a bűnös természetünk szerint mi önmagunknak akarjuk megtartani az életünket. És közben belemegyünk rengeteg csapdába, kísértésbe, és el tudnak csábítani minket, csak az Istentől féltjük magunkat. Éppen őtőle nem kell magunkat félteni. Minden mástól igen, az Istentől nem. Legyen szívetek, lényetek centruma, kicsik és nagyok. Legyen szívetek teljesen az Úré, ami Istenünké. Valaki olyan mondja ezt, aki Istent ismerte, aki imádta az élő Istent, Istenének vallhatta másokkal együtt, és így hív azoknak a közösségébe is, akik az élő Istenhez tartoznak. Igen, a ti szívetek is legyen mindenestül teljesen az Úré. A teljesen szó helyén a héberben itt az áll, hogy Sálém. És ugyanez a szó kicsit más alakban fejezi ki azt is, amit a békesség szavaként használ a héber nyelv. Teljesen. Teljesen az Úré legyen a szíved, hogy teljesen rendben legyen minden. Összhang legyen az életedben. Békesség legyen. Az Istennel való békesség. Mert erre van szüksége mindegyikünknek. Visszatalálni Istenhez. Helyünkre kerülni, és úgy jön helyre minden az életünkben, kicsik és nagyok. Egyaránt értsétek meg, vegyétek a szívetekre ezt. Isten maga legyen a ti kincsetek, az ő bűnbocsátó szeretetével. Mi, akik Jézus Krisztust ismerhetjük, és az ő igéje ránk bízatott, ezért azt mondhatjuk, mint amit Pál apostol ír a második korintusi levelében. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, úgy kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert az Isten azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Tudnélik Jézust, az ártatlan, a szent úgy szenvedett a kereszten, hogy a mi bűneink büntetését hordozta el. Azért, hogy mi rendbe jöhessünk az Istennel, megbékülhessünk az Istennel. A szívünket akarja, egész valónkat akarja a magáénak. Teljesen, mert csak úgy lehet teljes, ideig való és örök békességünk, teljes életünk. Hadd tegyem hozzá még a mai újszövetségi igét is ehhez. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Legyen az élő Isten, az ő örök, szent szeretete a kincsetek. Legyen szívetek teljesen az Úré, a mi Istenünké. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te önmagadat áldoztad értünk, hogy mi egészen Istenéi lehessünk, teljesen, és úgy, hogy békességünk legyen, teljes életünk, már most és örökké. Kérünk, Uram, fogadd kegyelmedbe a keresztségben ezeket a kicsin gyermekeket, tedd őket egyházad élő tagjává, hogy neked éljenek itt a földön, te légy a kincsük, és veled éljenek az örökké valóságban, az Atya országában. Amen. Mielőtt Krisztus Urunk rendelése szerint megkeresztelhetnénk ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, ti, akik a felelősséget hordozzátok értük, magatok és a gyermekek nevében. Az Isten tisztelete már elhangzott apostoli hitvallás szerint kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami megváltó Urunkban, és a megszentelő szent lélekben, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a szent keresztségben részesüljenek, azért, hogy Isten gyermekei Krisztus egyházának tagjai legyenek, akarjátok-e? És vállaljátok-e, szülők és keresztszülők, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermekek hívő keresztjénné nevekedéséről, vállaljátok-e? Isten is hallotta válaszaitokat, és tudja, mi van a szívetekben. Jöjjetek a keresztelés helyére sorban. Kedves édesanyja testvéreink, a kegyelmes Isten megsegített titeket, amikor ezek a gyermekek a világra jöhettek, s mindeddig is megtartotta az életüket. Nektek is adott erőt, egészséget, hogy gondjukat viselhessétek. És továbbra is az élő Istentől kérjetek erőt, bölcsességet és hitet édesanyai hivatásotok hűséges betöltéséhez. Hálát adva azért, hogy Isten a keresztségben arra hívta el őket is, hogy Isten gyermekei legyenek. Így ebben a tudatban neveljétek őket. Együtt az édesapákkal. És a család többi tagjaival. És az evangélikus óvodában, akik oda járnak. És az evangélikus gyülekezet közösségébe. Zsoltárral tegyünk bizonyságot Isten jóságáról. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Íme az Úr ajándéka a gyermek, az anyamély gyümölcse jutalom. Boldog az, aki féli az Urat, és az ő útjain jár. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk üdvösségünk ősziklájának. Kérlek, most térdeljetek le az oltár térdeplőjére gyermekeitekkel, és imádkozzunk mindnyájan együtt. Áldunk téged, mindenható Istenünk, a gyermekek életéért, kisebbekért és nagyobbakért. Köszönjük, hogy megtartottad őket mindeddig, vedd körül oltalmaddal, és őrizd a gonosz minden támadásával szemben is őket. Íme a keresztségükben kegyelmedbe ajánlottuk őket, s te magad ajánlottad föl kegyelmedet nekik, hogy üdvösségük legyen Jézus Krisztusért. Munkált szívükben szent lelkeddel az igaz hitet, már zsenge koruktól fogva. Hálát adunk az édesanyákért és az édesapákért. Te adj nekik valóban bölcsességet és hitet a mindennapi feladatokhoz, a hitben való élethez. És hogy gondoskodhassanak gyermekeikről. Áld meg a családokat irgalmad gazdagságával, és könyörülj rajtuk minden nehézségben és gondban, hisz minden javukra lehet a téged szeretőknek. Így könyörgünk az egyházért, keresztjén testvéreinkért szerte a világon, kiváltképpen esedezünk üldözött hívő testvéreinkért, adj nekik bátorságot, adj nekik álhatatosságot és vigasztalásodat, és hadd kapják meg, amire szükségük van, az ínségben is. Könyörgünk sok ínségben, nyomorúságban vergődő embertársunkért, akik nagy károkat szenvedtek, vagy betegséggel küszködnek, vagy gyászban vannak, de a te vigasztalásod és a Krisztusban adott élő reménység igazi, valódi, hadd keressék és találják meg ezt még sokan. Könyörgünk országunkért, vezetőinkért, ebben a városban és szerte az országban. Adj nekik belátást, és a rájuk bízottak javáért való szándékot. Könyörgünk népedért, könyörgünk az ószövetségi választott népért, Izraelért, ígéreteid beteljesüléséért, rajtuk is, az ő maradékukon. Áldunk azért, hogy visszajövetelét várhatjuk a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és akkor beteljesedik majd minden ígéreted. Köszönjük, hogy a gyermekeknek is mindennapi imádsága lehet majd, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított, és ahogyan most is az ő nevében téged, az élő Istent így szólíthatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felállva immár mindnyájan, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.